Következő műsorunkban Bábel Balázs érsekatya nagybőti lelki gyakorlatának harmadik részét hallhatják.
Tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Nagybőti lelki gyakorlatunk a szentévhez kapcsolódott, amelyet ebben az évben ünneplünk. Első estén minden lelki megújulás előfeltételéről, a bűnbánatról, a bűnbocsánat szentségéről elmélkedtünk. Tegnap pedig arról a jelmondatról, amit a szentév mottójául tűztek ki, hogy a remény zarándokai vagyunk, annak is a zarándoklatról szóló részét elmélkedtük át, mit is jelent a zarándoklás, és mai estére maradt a remény, az isteni erények egyike a hit, remény, szeretet mellett, mert a zarándok, a remény zarándoka az üdvösségre törekvő, az üdvösség felé menő embernek a jelképe. És hát ezt a reményt kell éleszteni a mi szívünkben. A remény különbözik, de szorosan össze is kapcsolódik a hittel. Ha azt mondom, hogy hiszem, hogy a Himalája tetején nagy örökké hó és jégtakaró van, ez hitbeli. Hogyha hegymászó volnék, kitűzhetnénk célul, hogy feljutok oda, ez a remény. Ha átviszem a természet fölötti erényre, akkor hisszük az örökké valóságot, az üdvösséget, és reméljük, hogy eljutunk oda, mi is részt kapunk belőle. A természet és a természet fölötti remény rokon egymással, de a természet fölötti az mindig több. Az lehetne azt mondani, hogy akkor kezdődik, amikor a természetes remény, hogy holnap is lesz majd valami, és ez megszűnik, akkor kezdődik a természet fölötti remény. Vannak korok, amikor a természetes remény is átjárja a világot és a társadalmat. Amikor ide jártam a 60-as évekbe a piaristákhoz gimnáziumba, akkor a világot és a társadalmat sokkal inkább jellemezte a remény. Nem csak azért, mert én is fiatal voltam, és hát a fiatal gyerek előtt mindig nagyok a vágyak, a remények, hanem ténylegesen is. Gondoljunk arra, hogy már a két nagyhatalom kezdett megegyezni abban, hogy nem fog háborúskodni egymással. Aztán a tudomány egyre hatalmasabb lépteket tett. 60-as években följutottunk a Holdra, és így elfogta az embereket az a öröm, hogy majd legyőzik a betegségeket, és megszűnik minden nehézség az élet területén. Fölszabadultak a gyarmati országok, gyarapodtak az emberek, mi is úgy a 60-as évektől kezdve kicsit kezdtünk még az átlag ember is jobban élni, mint az 50-es években. És hát meglátszott ez a gyermekszaporulatban is, az iskolákban sok gyermek volt, növekedett magyarságnak a létszáma, és úgy eltöltött bennünket, és a valamiképpen még az egyházi élet is kihatással volt a világra, hiszen a II. Vatikáni zsilat kinyitott egyrészt a világ felé, a ökumenikus mozgalmak is az egyházak közti feszültségeket kezdték feloldani. Volt olyan okmánya a vatikáni zsinatnak, hogy Gaudium et Spes, öröm és remény, és átszőtte egy korábbi teológusnak a gondolatmenete, Teilhard de Chardin, aki egy nagy természettudós volt, megszabadítottam a materialista tudománytól a természettudományt a keresztények számára, és azt mondta, hogy ezt mi teljességgel elfogadhatjuk, mert az Isten így evolutív módon teremtette a világot, és haladunk mindannyian az omega pont, a végső kiteljesedés felé. De valahogy ez a természetes és természet fölötti reménykedés úgy az ezred fordulóra megtört, mert azt tapasztaljuk, hogy bár a tudomány nagyot fejlődött, de annak kétes értelmével és értékével sokat bajlódunk. Hát azt mondjuk, hogy egyszerre félünk a tudomány hatalmától, és a mi tehetetlenségünktől, hogy nem tudunk majd vele mit kezdeni. Most már a mesterséges intelligenciával is így vagyunk. A gyermekeket annyira megbűvöli az okos telefon, hogy nem csak lelki, hanem biológiai változásokat is hoz az agyukban ez az új technikai lehetőség, és nagyon sok gyerek már depressziósá válik. Itt van a sok-sok természeti csapás. Tudjuk, hogy a Föld energiakészlete véges, az éghajlatváltozást mindenki tapasztalja. Azt hittük, hogy nem lesz több háború, és egyre több fegyverkezéssel készülnek a háborúskodásra Európában. A gyermekek nemhogy szaporodnának, hanem igen kis számban születnek. De én járom az egyház megyénket, amely Bács megyével azonos. Még 25 évvel ezelőtt iskolák voltak a kisebb falvakban, most már megszűntek, a gyerekek egy nagyobb településre járnak. Tehát ez olyan elkeserítő, de valahogy a természet fölötti reményünk is az egyháznak a sorsa, a nagy gondjaink, bajaink, a támadások abba az irányba visznek bennünket, hogy hát elkeseredjünk, féljünk a jövőtől, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz, mivé válik a világ. És itt van nagyon nagy szerepe a természet fölötti reménynek, mely Istentől ered, mint kegyelem az ember lelkében, és őre irányul vissza. A kinyilatkoztatás az Ószövetségben úgy csillantotta föl a természet fölötti reményt, hogy az isteni ígéretek vonatkoztak az ígéret földjére és a messiás eljövetelére. És ez be is teljesedett, hiszen elfoglalták az ígéret földjét, és a messiás pedig megszületett, bár a zsidóságnak csak egy nagyon kis része fogadta el akkor Jézus Krisztusban a messiást. Az új szövetség pedig a reményt fölemelte, hogy az üdvösség az elérhető az ember számára Isten kegyelmével, és ezt éppen Jézus Krisztusnak a föltámadása alapozta meg, ezt a reményt, hogy van örök élet, van üdvösség, és ő ezt föltámadott testében megmutatta, hogy az ember számára itt van az a cél, amelyet el kell érnie, és el is érhet. És hát az egyháznak intézményesen is ezt a reményt kell képviselnie imádságában, igehirdetésében, a szentségekben, és egyáltalán a létében. 2000-ben, amikor kettős jubileumot ünnepeltünk, egyrészt Jézus Krisztus születésének 2000. évfordulóját, mi magyarok pedig az államiságunkat Szent István királlyal, az 1000 évet, kerestük a jelmondatot, és akkor Pilinszky mondatát átvéve azt adtuk, hogy a múltunk, a mi reményünk, a jövőnk Krisztus. Vagyis az az egyház történelem, amelyet magunk mögött hagytunk, az éppen elegendő bizonyítékot és erőt ad arra, hogy ne csüggedjünk el, és bizonyosodjunk meg arról, hogy Isten velünk van, ígéretei, szavai mindig valóra válnak, és azt a jövőt, amit mi az emberiségnek és magunknak is szánunk, azt Jézus Krisztus mutatja meg, a föltámadott, hogy a halál után nem a megsemmisülés, hanem a természet fölötti élet, és az üdvösség lehet a mi sorsunk. Ez az a jövő, amit az egyháznak hirdetnie kell, és erre alapul a mi reményünk. És már az apostolok életében megmutatkozott, hogy mit jelent a reménytelenség és a remény, ahogy a világ sorsában is. Mert valahogy a ezred fordulóra már, amit most hagytunk magunk mögött, óriási lett a szekularizáció, valamiképpen az Isten nélküli élet. Ez hozza magával azt, hogy az ember elkeseredik, és depressziósá lesz, mert nem lát értelmet az életben. Most az apostolok életében az Emmauszék erre kiváló példát mutattak, amikor úgy tudták, hogy Jézus véglegesen elbukott, meghalt, eltemették, és őrájuk is várhat az üldöztetés, akkor elindulnak, szomorúan bandukolnak az úton, amikor melléjük szegédik Jézus, ismerős, jól ismert az evangéliumi történet, és egy ponton az kenyértörésben, az eukarisztiában fölismerik őt, és egy csapásra megfordulnak, a lelki erőt kapnak, és lángol a szívük, mint ahogy mondják később, és fáradtságot félretéve mennek vissza a többihez, hogy hirdessék, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt. A reményben élő embernek lettek a példaképei, és nekünk továbbadták ezt a hitet, hogy remény tanúivá váljunk. Szent Péter apostol azt mondta, hogy mindig álljatok készen, hogyha megkérdeznek benneteket reménységetekről, vagyis a föltámadt Krisztusba vetett hitetekről, akkor meg tudjatok felelni, de szerényen, tisztelettudóan tegyétek, hogy megszégyenüljenek a ti rágalmazóitok és a ti ellenségeitek. Mert valójában ez az, ami bennünket, keresztényeket megkülönböztet a világvallásoktól is, hogy a mi hitünk a föltámadt Krisztusban csúcsosodik ki, és erről akarunk tanúságot tenni, és arról, hogy mi magunk is erre vágyakozunk, hogy ebben részünk legyen. És erről kell tanúságot tennünk abban a világban, ahol az emberek jó része úgy él, mintha Isten nem volna. Nem csak szóval, hanem olykor tetteinkkel is meg tudjuk ezt mutatni. Nagyon szeretem Kolumbusz Kristófnak az élettörténetét, aki felfedezte Amerikát, bár ő úgy gondolta, hogy Indiát fedezte föl, és ő egy mélyen hívő ember volt, és tudatában volt annak, hogy a neve is őt kötelezi, mert a Kristóf az annyit jelent, hogy Krisztus hordozó. És hát szeretett volna ő menni Indiába, mert lezárták a Boszporuszt a törökök, de akkor nem volt bebizonyítva, hogy a föld körbejárható, hogy gömbölyű. Az emberek 90, nem tudom hány százaléka azt mondta, hogy az egy lapos korong. Tehát nem lehet eljutni a tengeren, hogy körbe hajózzuk a földet. Akkor csak sejtések voltak, és még kellőképpen alá nem épített tudományos magyarázatok. És egy alkalommal, amikor a tengerpartján járt, akkor látott ilyen növényeket, amit kisodort a óceán vize, de rájött arra, hogy ezek a növények nem európai növények. Ezek egy másik kontinensről jönnek. És ez megerősítette őt hitében, hogy akkor elfogadja a spanyol királynak a ajánlatát, és elindul három hajóval, és azt a hajót, amelyen ő hajózott, Santa Máriának, Szűzmáriáról nevezte el. És ment a tengeren, az óceánon, a reménye akkor kezdődött, mikor az élelmiszernek és az ivóvíznek a fele elfogyott. Hogy most menjen-e tovább, mert hogyha még hosszabb út várna rá, akkor meg fog halni. És ő benne volt egy remény, hogy most már ki fog tartani a fele élelmiszer, hogy odaérjen a kontinensre. És hát valóban talált egy szigetet, amit ő elnevezett San Salvadornak, Szent Megváltónak. Milyen szép jelképe ez a keresztény embernek, hogy ő beült Mária hajójába azzal a hittel és reménnyel, naponta énekelték a Salve Reginát, ahogy leírja a naplójában, és amit elértek szigetet, azt elnevezte a Szent Megváltóról, az Üdvözítőről. Hát ez egy csodálatos jelkép lehet nekünk, keresztény embereknek, hogy akik hitben és reményben járjuk a földi élet útját, látunk példákat, az apostolokét, de talán leginkább Szűz Máriájét, aki hittel és reménnyel élte le az életét, nem is akármilyennel, hiszen a kereszt alatt is állt, nem rogyadozott, mert hitte, hogy valóra válik az az ígéret, amit 33 évvel korábban mondott az angyal, hogy az Úristen neki adja atyának trónját, és uralmának nem lesz vége. Pedig ott Jézus kínszenvedett a kereszten, és benne volt a remény is, hogy a föltámadás valósággá lesz. És ezért mondják az egyházatyák, hogy nem kellett Jézusnak külön megjelenni. Föltámadása után Szűz Máriánál édesanyjának, mert ő benne akkora volt a hit és remény, hogy lélekben ő is föltámadt Szent Fiával, Jézussal. Igen, így kellene nekünk élni, keresztényeknek hittel, reménnyel, az üdvösség felé menetelve, közben a mindennapi, hétköznapi reményeinket se kell, hogy félretegyük, hiszen azok megvalósítása beletartoznak a kötelességünkbe és életfönntartásunkba. De akkor, amikor már másoknak nincs reménye, nekünk akkor is van. És épp ezt ünnepeljük húsvétban, Krisztus föltámadásában. Az emberek többsége húsvétot nem tudja ünnepelni. A karácsonynak még lehet egy ilyen humanisztikus család, szeretet, együttlét, ünnepe, bár az is sokszor már kiüresedik, de a húsvéttal a világ nem tud mit kezdeni, akik nem hisznek. Minek? Legfeljebb több idő marad, szabad idő. Akkor megadták a nagypénteket szabadnapnak, hangzottak olyan vélemények, hogy de jó, legalább egy nappal többet mehetünk a wellnessbe. Hát igen, a világ így akarja valamiképpen kitölteni húsvét szabadnapjait, eszemiszommal, mulatozással, és nem tudja, hogy mi a lényege, mi az igazi mondani valója húsvétnak, amely legjobban érint bennünket, földi zarándokokat, akik reménnyel megyünk. Igen, ez a legegzisztenciálisabb ünnep Krisztus föltámadásáé, amelynek következménye, hogy mi is föltámadunk. És ezt a reményt kérjük az Istentől, mint kegyelmet, hogy erősítsen bennünket, és hogyha ezt megkapjuk, és e szerint élünk, akkor húsvét egyik nagy ajándékában részesülünk. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bábel Balázs érsekatya nagyböjti lelki gyakorlatának harmadik részét hallották.